Pápistam asurim yonim Balishaujatam ashvataha Balishaujatam ashvataha Asapan kupita evam Yuvam vasam nacharhataha Rajastamubhyam rahite Padamule madudvishaha Pápistamasurim yonim Bárisaujátam ásvataha
Asapan kupita evam
Asapan kupita evam
Yuvam vasam
nacchataha Rajastam ubhyam rahite Padamule madudrishaha Pápistam asurim yonim Bhavishyatam ashvataha Asapan kupita evam Yuvam vasam nacharhataha Rajastam ubhyam rahite Padamule madudvishaha Pápistam asurim yonim Bárisaujátam ásvataha Asapan kupita evam Yuvam vasam nacharhataha Rajastam ubhyam rahite Padamule madudvishaha Pápistam asurim yonim Bárisaujátam ásvataha
Asapan
megátkozták. Kupita, dühösen. Évam, így. Júvám, ti ketten. Vászam, hajlék. Na, nem. Csa, és. Arhataha, megérdemlitek. Rajattam óbjám,
szenvedélytől és tudatlanságtól.
Rahité, mentes. Pádamúlé,
a lótuszlábánál.
Madudvishaha, Vishnunak madudémon elpusztítójának. Pápistám, legbűnösebb. Ásurim, démonikus. Yonim, egy anyamékben. Bálisau, óti ostobák. Játam, menjetek. Ású, gyorsan ezután. Hataha, ezért. Jóisteni kegyelmesére Prabhupád fordítása. Amikor a kapu őrök, Jaya és Vijaya, Sananda és a többi nagybölcs útjába álltak, azok rettentő dühükben megátkozták őket. Ostoba kapuőrök, mondták nekik, titeket a szenvedély és a tudatlanság anyagi kötőerői mozgatnak, s ezért nem vagytok méltók arra, hogy madudvisa lótusz lábainak oltalmában éljetek, ami mentes ezektől a kötőerőktől. Jobb, ha most nyomban az anyagi világba mentek és megszülettek a legbűnösebb a szúrák családjában. Kérek ismételjétek utánam. Amikor a kapőrök, Jaya és Vijaya, Sananda és a többi nagybölcs útjába álltak, azok rettentő dühükben megátkozták őket. Ostoba kapuőrök, mondták nekik.
Ostoba kapuőrök, mondták nekik.
Titeket a szenvedély és a tudatlanság anyagi kötőerői mozgatnak.
Titeket a szenvedély és a tudatlanság anyagi kötőerői mozgatnak.
És ezért nem vagytok méltók arra, hogy Madhudvisa lótusz lábainak oltalmában éljetek. Ami mentes ezektől a kötőerőktől. Jobb, ha most nyomban az anyagi világra mentek, és megszülettek a legbűnösebb aszurák családjában. És akkor felolvasnánk egészen a 43. versig a verseket, és ott lesz egy magyarázat és egy rövid magyarázat. A 39-es vers így szól, csak a magyarát olvasom. Miközben a bölcsek Átka, Mirjai és Vijay az anyagi világ felé tartottak, ugyanezek a bölcsek, akik oly kegyesek voltak hozzájuk, így szóltak. Ó kapőrök, három élet után, amikor az átok lejár, újra visszatérhettek posztotokba Vaikunthán. Az Úr e két társa, Jai és Vijay, később alászálltak az anyagi világba, és Diti két fiaként születtek meg. Hiranyakasipu volt az idősebb, Hiranyaksa pedig a fiatalabb. A Daityák és a Dánavák, a démonok fajai nagyon tisztelték őket. 41-es. Az Istenség legfelsőbb személyisége, Sri Hari, Nrisimhadévaként megjelenve megölte Hiranyakasiput. Amikor az Úr megmentette a földbolygót, amely a Garbhodakat óceánba zuhant, Hiranyaksa megpróbált az útjába állni, ám az Úr, mint Varáha elpusztította őt. 42-es. Hiranyakasipu meg akarta ölni fiát, Praládát, aki az Úr Vishnu nagy baktája volt, és ezért a legkülönfélebb kínzásoknak vetette alá. És a 43-as vers. Az Úr minden élőlény felső lelke, józan, békés és mindenkivel egyformán bánik. Praládát, a nagy baktát az Úr energiája védelmezte, ezért Hiranyakasipu nem tudta megölni, noha számtalan módon próbálkozott. Srila Prabhupád magyarázata. Ebben a versben a Sarva Bhutánam Bhutam szónak nagy jelentősége van. Isvara Sarva Bhutánam Ribbidésé Arjuna Tisztapé. Az Úr egyformán jelen van mindenki szívének mélyén, ezért aztán nem lehet irigy senkire, és nem lehet barátságos senkihez. Számára mindenki egyforma. Bár néha úgy tűnik, hogy megbüntet valakit, ez éppen olyan, ahogyan az apa bünteti meg gyermekét a gyermek érdekében. A legfelsőbb úr büntetése szintén egyenlő szemléletének a megnyilvánulása. Ezért azt mondják róla, Prasantam Samadarsanam. Noha megfelelő módon kell véghez vinnie akaratát, minden körülmények között kiegyensúlyozott. Ő mindenkivel ugyanolyan jó indul. Om magyara tiram dasya yanjana shalakaya chakshuram vitam yena tasmai shri gurave namaha jai shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaita gadadhara shiva sadi gaura bhaktavinda hare krishna 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 hare 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 rama hare rama Végül újra visszatértünk, hát még lesz 1, 2, 3, 4, 5 vers a fejezetből. Újra visszatértünk a fejezet témájához, a szószoros értelmében, ugye 43-as versben. Itt ugye Nárada Muni beszél Yudhisthira Maharadzshoz. Persze ezt a párbeszédet mesélje Pariksit Maharadzsnak Sukadeva Goszvámi. Ahhoz a témához, hogy ugye az Úr részrehajló-e vagy nem, és a konklúzió ebben a versben szintén az, hogy a legfelsőbb Úr egyenlően viselkedik mindenkivel. Ugye erről már én is meg az előttem szóló kedves vajsnavák sokat beszéltek, és ez egy örök téma bakták körében, és én azt gondolom, hogy attól függően, hogy ki milyen módon, milyen aspektusból próbálja a legfelsőbb Úr csodálatos természetét hangsúlyozni, attól függően néha azt hangsúlyozunk, hogy ő abszolút nem részrehajló, de amikor a baktikus és szívbeli odaadó oldalát nézzük a legfelsőbb Úrral való kapcsolatnak, akkor pedig ugye magyarázzuk, vagy mondjuk azt, mert cserélhetően nagyon sokszor Most már minden mindjárt megértettük, hogy hogyan lehet ezt a látszólag kettősséget összeegyeztetni. Itt egy picit térjünk rá arra a témára, térjünk vissza, amiről ezek a versek is szóltak. Ugye a 43. tehát a 38-42. versig. Itt Jai és Vijay történetéről volt szó leginkább. És ez nagyon érdekes az ő történetüket, és általában az ilyen olyan történeteket, amikor az Úr örök társai, az Úr tiszta társai, az anyagi világban valamilyen démonikus körülmények között megjelennek, akkor általában az ő esetüket kétféleképpen szoktuk megközelíteni. Most, hogyha Jai és Vijay történetére szorítkozunk, most beszéljünk róluk. Az egyik az, amikor közönséges élőlényeknek tekintve őket, a látszólag általuk megnyilvánított tulajdonságokhoz viszonyulunk. Tehát az, hogy milyen démonikusak voltak, az, hogy milyen a Nartának a képviselői voltak, és megtanuljuk az ő példájukból, és az elpusztítások példájából azt, hogy milyen tulajdonságok azok, amelyeket nekünk nem szabad elfogadnunk a saját életünkbe, vagy mi az, ha már megvannak, ugye szerencsétlen módon sajnos ez gyakran előfordul, akkor mik azok, amiktől tudatosan nekünk meg kell szabadulni. És akkor így Hiranyakasiput és Hiranyákshát is, és Sisupán Dantavakrát, Rávanát, Kumbhakarnát is, ugye ezekből az aspektusokból szemléljük, és Bhaktivinoda akkor is írt ezzel kapcsolatban, velük kapcsolatban, más Ácsárják is, hogy ők a démonikus természetüknél fogva milyen jellegű anartát képviselnek, és még arról is, ugye Krishna Vrindavani kettelése is során meg ő démonokkal kapcsolatban is halljuk ezeket. És a gyerekkorában, amikor elpusztította őket. És aztán hagyomány tanítja, Ácsárják tanítják, hogy amikor ezekről olvasunk, akkor ezzel mi hozzájárulunk ezeknek az anartáknak a kitisztításához. És ez egy szádaka számára rendkívül fontos. De ugyanakkor fontos azt is, egyszer egy korábbi leckében utaltam rá, hogy mondjuk most pont Jai és Vijay, hogy mindezek ellenére nem közönséges személyek. És azt hiszem az első, vagy egy korábbi versben Prabhupád a magyarázatában Madhvácsárjára hivatkozva azt mondta, hogy az Úr Vishnu személyes társai a vajkuntalóknak mindig felszabadult lelke. Még ha néha meg is átkozzák, vagy meg is áldják őket, örökkére felszabadultak maradnak, és sohasem szennyezi be őket a természet anyagi kötőerői. Mielőtt felszabadultak, s a Vaikuntha lókára kerültek, anyagi testük volt, de a Vaikunthán többi nem rendelkeztek anyagi testtel. Az Úr Vishnu társai tehát mindig felszabadult lelkek, még akkor is, ha alászállnak, mintha megátkozták volna. Ugye ez néha, ez furt, egy kicsit nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de amikor ilyennel találkozunk, pont azért, mert az egyik oldalát hangsúlyozzuk ezeknek a történeteknek, mert nekünk igazából erre van szükség, akkor néha még furcsájuk is, amikor ilyen kijelentéseket olvasunk, mert majdnem az jön le, hogy hát akkor Hiranyakasipura és Hiranyákshára, mint örökké felszabadult, vagy mindig felszabadult személyekre tekintsünk. Nem? Nincs furcsa érzésetek? Hát most Hiranyakasipu, aki ott van felkoncolva az egyik képen a folyosón, ugye ez a gyerekeimnek a kedvenc képe. Apa, mi ez a piros ott? És akkor magyarázd meg neki, hogy hát ez Hiranyakasipunak a vére. És mi az, ami ott a nyaka körül van Nisingadevan? De hogy ezt nekünk a másik oldalon meg látnunk kell, hogy mindezek a történetek amellett, hogy a mi számunkra mondanak dolgokat, és a mi számunkra a lelki életünkben nagyon is sok kamatoztatni való van és tanítani való, hogy ugyanakkor tudnunk kell, hogy ők mindezek mellett nem közönséges személyek, és elgondolkodhatunk, hogy ennek mi az oka, vagy van-e valami üzenet a számunkra annak, hogy ezt mondjuk Srila Prabhupád hangsúlyozza nekünk. Mert számunkra, szádakáknak az az oldala talán fontosabb is, hogy lássuk, mik azok a tulajdonságok, amiktől óvakodnunk kell. Mik azok, amik igazából démonikus tulajdonságok. De a Kali Yugában még az sem mindig világos, hogy mi a démonikus tulajdonság. Mi az a tudatlanság kötőjének az egyik hatása, hogy nem tudjuk, mi a jó. Nem tudjuk, mi a rossz, nem tudjuk, mi a jó. És zavarodottak vagyunk, hogyha nincs egy megfelelő erkölcsi etikai értékrendünk, ami abszolút, és amihez mindig tarthatjuk magunkat. Hogy miért van erre szükség? És fontos látnunk, hogy amikor Prabhupád egy ilyen dolgot hangsúlyoz, és kiemeli mondjuk Hiranyakasipunak és Hiranyaksának ezt a fajta természetét, hogy hát igazából ők az Úrnak a társai, akkor ezzel mi megtanulunk egy olyan szemléletmódot, hogy úgymond idézőjelbe téve a bűnt és a bűnöst elválasszuk egymástól. Először legalább az ő esetében. Mert hogyha nem tudom ezt a történetet, emlékeztek rá, a harmadik énekben egy kicsit részletesebben tárgyalja a Srimad Bhágavatam, és ott a versek is és Prabhupád magyarázata is hangsúlyozzák, hogy ez az esemény azért történt, mert az Úr Visnunak harcolni volt kedve. Ezt ott maga az Úr Visnu fejezi ki a kumáráknak, mert megtörtént ez az esemény, hogy feldühödött a négy kumára, és megátkozták ugye Jayat és Vijayat, és akkor amikor kijött az Úr Visnu, akkor ők is realizálták, meg amikor az Úr Visnu elkezdte őket tanítani, hogy hát ők nem közönséges személyek, ők az én szolgáim, akkor a kumárák rögtön elkezdtek gondolkodni, hogy milyen butaságot csináltunk. Hogy gyakorlatilag itt mi voltunk azok, akik hibát követtünk el, nem ők. És maga az Úr Visnu volt az, aki mondta, hogy számomra a brámanák a legfontosabbak, a szentek, akik szent életet élnek, ők a legfontosabbak. Én nem vagyok méltó arra, és nem is akarom, lehet, hogy tudnám, de nem is akarom ezt az átkot visszavonni. De megkérlek benneteket, hogy ez a büntetés legyen rövid. Ki emlékszik erre a harmadik énekben? Egyébként érdemes elolvasni, már régen volt a harmadik ének, ugye? Érdemes ilyenkor, amikor egy sztori újra előjön, akkor elolvasni az előzményeket. Hogy még az Úr Visnu volt az, aki közben járt a Jai és Vijayának az érdekében, hogy kérlek benneteket, csak legyen rövid az átok. És aztán pont ez a vers nincs a harmadik énekben benne, de itt akkor ugye itt volt az, hogy amikor már elindultak az anyagi világban, ugye két ajtóálló, akkor azért utánuk szóltak, hogy okay, most mi megadtuk nektek, ami jár, de hogy akkor három élet múlva visszajöhettek az eredeti helyzetetekbe. Szóval ez fontos látni, hogy az ember ilyen esetekben mind a két oldalt értse és lássa. És ennek a másik oldalnak, amikor ugye arra utaltam, hogy ez segít, mondjuk Hiranyakasipu és Hiranyaksa esetében a bűnt és a bűnöst külön venni, tehát a tiszta lelket és azt, amit elkövet, mert ez lesz igazából az alapja annak, amire aztán a 43. versben kiukad Nárada Muni, ugye a beszélgetésben, hogy mert ezen az alapján, ezen a gondolkodásmódnak az alapján lehet megérteni azt, hogy az Úr Visnu, vagy a legfelsőbb úr, hogy nem részrehajló. Mert hogy ő nem a bűnt látja, nem az anyagi tulajdonságokat látja, hanem a tiszta lelket látja. És ez számunkra, mint gyakorló transzcendentalistáknak van egy következő hozadéka, hogy igazából már ugye kicsit elrugaszkodva Jai és Vijay történetétől, hogy nekünk nem csak Jai és Vijay esetében van lehetőségünk a bűnt és a bűnöst megkülönböztetni, hanem a hétköznapi embereknek az életében is. Ugye ez a vajsnavák kegyes természetének az egyik alapja, hogy még hogyha nincs is meg az a látásmódunk, de az intelligenciánk által, amikor szankirtanon ránézünk egy emberre, és látjuk rajta, hogy teljes májában van, és lehet, hogy démonikus személy, akkor is mi tudhatjuk azt, hogy ő egy tiszta lélek, aki az Úr, eredetileg az Úr örök szolgálja, de most nagyon-nagyon-nagyon rossz úton van, és nagyon-nagyon komoly illúzióban. És nekünk segítenünk kell őt azzal a könyvvel, amit az ő kezébe adunk, hogy ne egy tévúton próbálja megkeresni Krisnát, hanem az igazi hiteles transzcendentális úton. És ez rögtön bennünk, a szívünkben lévő attitűdöt is meg fogja változtatni. Mert néha hajlamosak vagyunk arra, hogy amikor egy kötőerővel találkozunk, akkor ugyanabban a kötőerővel viszonyozunk. Nem tudom, hogy hányan tapasztaltátok már ezt, én elég gyakran. Hogy amikor kedvesen, szatikusan bánnak velem, akkor én sem, hát akkor könnyű szatikusan, jó paszban válaszolni. Amikor valaki rajaszikusan valamire megpróbál rávenni, akkor hirtelen az ember is rajaszba kerül. És amikor a tudatlanság kötőerejének fogva valaki dühvel fordul felénk, akkor ha nem vagyunk elég kontrolláltak, akkor már emelkedik is a gyomrunk és a kezünk is, ugye? Kicsit sarkítom a dolgot, hogy könnyebben érthető legyen. De nem tudom, ismerős ez a fajta hangulat? Ugye mindenkinek, legalább persze jelenlődök általában kivételekben. Úgy lehet érezni a szívben az ilyen hajlamot, igaz? Szóval amikor ezekről gondolkodunk, és elmélyítjük magunkban azt, nem csak Jayesh Vijaya esetében, ők persze különleges személyek, azért megkapták különlegesen ezt a kegyet, hogy ugye ilyen démonikus létformába kerülve harcolhattak az Úrral, és elégedetté tehették az Úrat, és az Úr elpusztíthatta őket, természetesen kezdtelésként a mi épülésünkre. Hogy a hétköznapi emberek is gyakorlatilag, ha nem is hasonló cipőben, de ugyanúgy ott van bennük ez a fajta kettősség, hogy ők igazából Krisna örök szolgái, de elfelejtették azt. Szóval erre nagyon, nagyon fontos így odafigyelnünk. Ugye a négy kumár egy nagyon különleges személy volt. Ő nekik ez az egész esemény az önmegvalósításuknak a csúcspontja volt, abból a szempontból, hogy ők eddig a pillanatig ők brahmavádik voltak. Ugye brahmavádi az azt jelenti, hogy az Úr személytelen aspektusához vonzódtak, és nem, ugye májavádi és brahmavádi ez két különböző dolog. Májavádi azt mondja, hogy csak a Brahman létezik, és minden más illúzió. Illúzió a dzsíva, illúzió az anyagi világ, tehát illúzió azt jelenti, hogy nem létezik, csak illuzórikus megjelenés, mi gondoljuk azt. És még illuzórikus még Isten is, mint személy. Minden inkarnáció, aki megjelenik ebben a világban, és a sászák hívnak róla, illúzió, nem valóság. Mája. Ezért hívják őket májavádinak. A brahmavádik, ők elfogadják az anyag és a transzcendens különbségét, ismerik a Brahmat, ismerik a Paramátmat, és ismerik Bhagavánt, és mind a hármat valóságnak, igaznak fogadják el, de a Brahmahoz vonzódnak. Ugye ez a lelki megértésnek a legalsóbb szintű, fejlett, de legalsóbb szintű állapota, amire hát utalt is a Bhágavat, ami az első énekben, azt hiszem második fejezetben, ugye ezt mindenki jól is fejezte a verset, ez a Vadanti, Tattatva, Vidasztatva, Jajjanyánam, Avihajam, Brahméti, Paramátméti, Bhagavánit is adjaté. Ugye az abszolút igazságot, annak ismerője három szinten értheti meg. A kettősséget nélküli szubstanciát. És amikor odaértek, és mivel ők a személyes aspektust is valóságnak fogadták el, és minden transzcendens dologhoz vonzódtak, végtelen mohó vágyuk, ugye itt most rátérhetünk a következő pontra, és majd folytatom a gondolatmenetemet, hogy itt amiket felolvastunk verseket, ugye a 38-as versben azt olvashattuk, hogy a négy kumárát, amikor megállította Jayesh Vijaya, akkor dühösek lettek, és mondták, hogy nem vagytok méltók, hogy Madhudvisa lótuszlábainál szolgáljatok, és jobb, hogyha az anyagi világba kerültök. Ugye ebből egyértelműen kiderült, tehát a kumárák végtelen mohóak voltak arra, hogy lássák az Istenség legfelsőbb személyiségét. Tehát csak általában a mohóság az, ami düre sarkallja az embert, és hát ugye bennünket egész más düre sarkall. Ugye anyagi dühre, anyagi motivációban, amikor mohók vagyunk és nem teljesül a vágyunk, akkor nagyon dühösek tudunk lenni. És akkor kiabálhatunk másokkal, vagy bánthatunk másokat, vagy ugye extrém esetben egész komoly galibák is történhetnek, amikor valaki dühös. Itt ugye a négy kumárának a dühét, ez a fajta egyrészt az ajtónáloknak a tudatlansága, és az Úr látványára való mohó vágy fejtette ki. Persze ez ennél jóval bonyolultabb történet, de láttuk, hogy mohók voltak az Úr látványára. És amikor meglátták az Urat, Ugye ők addig brahmavádiként tökéletesen elégedettek voltak, anyagi kötőerők fölé emelkedett, felszabadult személyek, nem közönséges személyek. De amikor meglátták az Urat és az Úr, megérezték, ezt írja, ugye írja a Prabhupád is, Bhagavatam, meg számos ácsárják utal erre, akkor, amikor a brahmavád filozófia és a brahman megvalósítás és a személyes filozófia, személyes Isten kapcsolat felsőbbrendűségét akarják hangsúlyozni, hogy a négy kumára csak megérezte az Úr lótuszlábán lévő tulaszi leveleknek és virágoknak, mandzsáriknak az illatát, és teljesen elbűvölöttek. Teljes mértékben a szívüket egy magasabb rendű transzcendentális élmény ragadta el, és intelligensek voltak, értették. Hát mi felszabadult személyek vagyunk, Brahman megvalósított személyek. Elértük a tökéletességet, ezt ők nem hirdetik, de azért egy tökéletességet elért ember azért úgy tudja, hogy mi a helyzete a világban, még ha mi nem is tudjuk. És értették, hogyha egy ilyen tökéletes helyzetben, ami mi ugye tökéletesnek, a legtökéletesebbnek éreztünk eddig, valami vonz, amiről világos a transzcendentális, mert hát nem az anyagi világban voltak már, ugye, hanem ugye az Úr Vishnu lakhelyén, hogyha egy ilyen dolog vonz bennünket, akkor ez a valami, az Úr transzcendentális forma és a lótuszlábán lévő tulaszi levelek illata, ez magasabb rendű annál, mint ami szinten mi voltunk. És gyakorlatilag ők akkor brahmavádi, gyáni filozófusokból igazából baktává váltak. Odaadó baktává. Szóval ez egy fontos momentum volt az életükben. Ez az egész szituáció, ami ott történt, egy több nagyon komoly tanítást ugye taglal. Ez a 38-as vers, ahogy már utaltam, ugye tanítja azt bennünket, megtanít bennünket arra, hogy bemutatja, hogy a kumárák mohók voltak a legfelsőbb Úr látványára. És ezzel az egész történettel még mit tanítottak? Ugye itt az, hogy ők dühösek lettek és megátkozták őket. Amikor ilyen személyek dühösek lesznek, soha nem szabad közönséges dűnek felfogni, mint amivel mi általában találkozunk. Szóval ők ezzel az egésszel sok minden máson túl tanították azt is, hogy a szenteket tisztelni kell. Ugye ott az egész szituáció, amikor ők megállították, és ez már, ugye írja Bhagavatam a harmadik években, ez már a hetedik kapu. Tehát itt ugye ott leírja Bhagavatam, hogy hét kapunk kellett, és már mindenki átengedte őket, de a hetedik kapunál Jaya és Vijay megállította őket, hogy tehát nem is arról van szó, mert hogy tehát az összes addigi kapun nem akadtak fent, úgymond, és akkor ott megálltak, hogy tehát látni kell, hogy ez nem egy közönséges dolog, amit ők tapasztaltak, éreztek. Ők tanítottak ezzel is. Általában mondjuk a Bhagavatamban minden hasonló történet nagyon komoly tanítás funkciója van, ezt tudjuk. Tehát, hogy a szenteknek mennyire fontos a tisztelete, és hangsúlyozza a büntetés szerepét is az egész történet. Szóval, hogy amikor valaki nem megfelelő tevékenységet végez, nem megfelelő mondjuk a dharmával, akár finom, akár durva szinten a dharmával ellentétes cselekedetet, tettet végez, akkor annak a büntetése legjobb, hogy mondjam, megoldása. És ez bakták szempontjából is, transzcendentális szempontjából is nagyon fontos. Ugye itt ez megint ez a büntetés, a következő adalék ahhoz, hogy megértsük a legfelsőbb Úrnak a nem részrehajló természetét. Ugye, na mindegy, ezt már majd egy kicsit később folytatjuk. És a 39-es és a 40-től 42. versig, ami arról ír, hogy hogyan született meg Jaya és Vijaya, és hogyan ölte meg őket Nisingadev és Hiranyaksha, és utal arra, hogy aztán visszatérnek a lelki világba, eredeti helyzetükbe. Az pedig arra gyakorlatilag a legfelsőbb Úrnak azon kijelentésére egy jó példa, amit ugye Krishna mond a Bhagavad Gita-ban, hogy Arjunának, hogy az én hívem nem vészel soha. Mert lehet, hogy egy galibába keveredtek, lehet, hogy megátkozták őket, lehet, hogy háromszor démoni fajban megszülettek, démoni létformában, de még mindig akkor visszatérhettek. Amikor Krishna tanítja Arjunát, hogy jó, Arjuna, hirdesd bátran, az én hívem nem vészel soha, ez egy örök törvény. Tehát a bakták bármi nem azt mondja, hogy nem szenvedtek, mert ugye Ijjáj és Vijjáj is, hát az én, bocsánat, de háromszor elég brutál módon meggyilkolta őket az Úr. És ők szenvedtek közben. Nem arról van szó, hogy nem szenvedtek, de nem vesztek el. Visszatértek ugye eredeti helyzetükbe. És az bakták életében is, amikor, hogy mondják ezt a... Egy kicsit zavar támad a lelki gyakorlatukban, vagy nagyon zavar támad a lelki gyakorlatukban, akkor ő nekik mindig erre oda kell, emlékezni kell erre a kijelentésre, hogy ez nem jelenti az a lelki életben a zavar, hogy akkor elvesztünk Krishna számára, vagy elvesztünk a lelki életből. Mindaddig, amíg Krishna felé fordulunk, addig ez a kijelentés érvényes ránk. Amíg az ember nem fordítja el a fejét Krishnától. Sokszor van az, hogy bakták, amikor valamilyen módon letérnek a lelki ösvényről, szabályozó elvekben megbotlanak, vagy bármi más dolog, ugye anyagi energia hatása alatt megbotlanak. Az első hiba, amit elkövetnek, vagy hát az elsőben megbotlanak, akkor a második következő hiba, ami igazából a sorsukat eldöntheti, hogy elfordulnak a Krishna tudattól, és elfordulnak a baktáktól. És ennek több oka lehet, vagy azért megsérültek valami miatt, vagy pont azért, mert hogy nem érzik magukat méltónak arra, hogy bakták társaságába kerüljenek. De ez egy olyan lépés, amikor az ember elfordítja a fejét Krishnától, elfordítja a fejét az odaadó szolgálattól, attitűd szintjén, hogy akkor ő az azt jelenti, hogy ő kivonja magát Krishnának a kegye és a bakták kegyének a hatóköréből. Szóval lehet valaki úgy rossz állapotban, lelki szempontból, hogy attól még a figyelme Krishnára függ meg a baktákra. Ez nem tudom, ez mennyire érthető, amit mondom. Szóval ez egy fontos dolog. És mindezek után, itt a 43-as versben pedig újra megerősíti, ugye a Bhágavatam, ugye itt volt 43-as. Ugye az Úr minden élőlény felső lelke józan, békés, és mindenkivel egyformán bánik. Praládát, a nagy baktát, az Úr energiája védelmezte, ezért Hiranyakasipu nem tudta megölni, noha számtalan módon próbálkozott. Tehát, hogy itt mondja, hogy mindenkivel egyformán bánik. Démonokkal, baktákkal egyaránt. Milyen szinten, mi az alapja ennek? Az, hogy a legfelsőbb úr itt mondja ez a vers, hogy ugye, nem is Prabhupád magyarázza, Isvara Sarvabhútának vididési Arjunát is. Ugye a legfelsőbb úr mindenkinek a szíve mélyén van. Van ez a híres példa, Katha Upanishad, Svétásvatara Upanishad magyarázza. Ugye, hogy két madár ül a fán, ki az, aki ismeri ezt a példát? Ugye, mindenki Prabhupád nagyon gyakran hivatkozik rá. Ugye ott a lélekmadár az anyagi test fáján, és ott van a Paramátma, a felső lélek az anyagi testnek egy másik ára. A lélekmadár csipegeti a gyümölcsöt, és a Paramátma pedig próbál neki súgni, hogy figyelj. Figyelj már rám, egy kicsit jobban fog ízleni az a gyümölcs, hidd el nekem. És akkor van, aki odafigyel, van, aki nem figyel oda. És, de ez mit jelent ez a hasonlat? Hogy mindenki szívében jelen van? Azt, hogy a legfelsőbb úr, amikor rád néz, akkor ő nem az anyagi testedet látja, nem az elfogadott anyagi természetedet, a hamis egódat, vagy éppen a nem hamis egódat, hanem téged, mint tiszta lelket, az örök szolgáját látja. És ez a látvány a legfelsőbb úr számára ugyanolyan egy démonikus, természeti materialista ember esetében is, és egy gyakorló bakta esetében is. Ugyanaz a látvány. Szóval a legfelsőbb úr azért írja el Bhágavatamot, ami mindenkivel egyformán bánik. De mi a motivációja annak a léleknek, aki ott az anyagi testfáján csipeget? Bármit is tegyen. Mi a motivációja? Mi az eredendő motiváció? Van-e valakinek ötlete? Biztos? Jó, amit mond Lakshmi Chandra Prabhu, de hogy az eredendő dolog az, hogy ő boldog akar lenni. Miért akar boldog lenni? Hát mert az a természet, persze. És ezt kétféleképpen lehet megpróbálni. Az egyik, amikor valaki teljesen illúzióba teszi magát, akkor az anyagi világ élvezetében, és a másik pedig az, hogy valaki általában bakták kegyéből, vagy a legfelsőbb úr különleges kegyéből, nem az anyagi módon akarja ezt elérni, hanem a megfelelő, igazából transzcendentális, tökéletes módszerrel, a lelki életre odaadó szolgálattal. Szóval a motiváció ugyanaz, mert a lélek örök természete az, hogy boldog, ezt a boldogságot keresi, csak valaki rossz úton, valaki jó úton. És Krisna ezzel a motivációval viszonoz. És látja, hogy a motiváció mindenkiben ugyanaz, csak valaki rossz úton indul el. De ez nem jelenti azt, hogy mindenkivel ugyanúgy is fog bánni. Ugye, mint az orvos, a megfelelő betegséget a megfelelő gyógyszerrel kezeli, mint ugye Prabhupád hozza ezt a példát, az apa a megfelelő módon viszonyul a gyerekének a kalandjaihoz. Ugyanúgy a legfelsőbb úr is, hogyha valaki az anyagi úton próbálja ezt elérni, akkor őt szépen rábízza májának a karjaira, májának a gondjára, az anyagi energia gondjára, aki, bocsánat, hogy ezt mondom, addig pofozza az élőlényt, amíg észhez nem tér. Mert ez történik. És furcsa dolog ezt mondani, ezt általában baktákon kívül nem szokták megérteni, de az anyagi boldogság is egy pofon. És igazából nagyobb pofon, mint a szenvedés. A szenvedés az nem kezdve, jó esetben nem kezdve az ember ragaszkodni. Azt megkapod, azzal le tudszál valami karmát. A boldogsághoz, boldogsággal teli dolgokhoz ragaszkodni tudunk, azt még halálunk pillanatában is ugye, próbáljuk megtartani, abhinívésre, ragaszkodni mindenhez, ami a halálunk pillanat. Emlékszem, mindig fura volt nekem gyerekkoromban, amikor láttam, volt ilyen kacsamásék, azt hiszem, és volt a gadda, nem tudom, hogy persze a filmekről nem szoktam beszélni, ez egy rajzfilm, Dagobert bácsi, aki, ki az, aki ismeri a sztorit? Mindig fura volt, hogy ott, mit tudom én, így a fejembe rögzült egy kép, hogy zuhannak repülő. Ott volt a két kiskacsa unokája vele. És a Dagobert bácsi még mindig a pénzéről gondolkodott, hogy mi lesz a pénze, kire hagyom, hát itt mindenki megvan a pénze, mert hogy egy nagy toronyba őrizte az aranytalérjait. És hogy igen, tehát hogy még a halálunk pillanatában is képesek vagyunk ehhez az anyagi világhoz ragaszkodni, amikor már teljesen világos, hogy hát itt már nincs tovább. Tehát most, ha akarod, ha nem akarod, elveszítek teljes mértékben. Nincs lehetőségem rá. Letelt az idő. Ezek nagyon-nagyon mély versek, nagyon sok mondani valóval. Megnézem, hogy akartam-e valamit mondani még. Még is elmondtam. Esetleg egy perc, hogyha van valakinek kérdése.
Valakinek van Isten szeretete, tehát nem elérte mondjuk a prémus szintet, akkor a többi dzsivát is feltétlenül szereti, attól már, hogy vannak különböző hangulatok, de hogy mivel, hogy akkor már tiszta szeretete van, akkor ugyanúgy nem csak Krisnát, hanem a baktákat is ugyanúgy szereti.
Igen. Igen.
És akkor nem okoz zavarcsosan az, hogy nagyon más hangulatok látnak akár a lelki világban is.
Nem. Hát tiszta bakták esetében, tökéletesség elért személyek esetében egyrészt nagyon nehéz őket megérteni, mert mi nem vagyunk azon a szinten. Szóval ők eleve a transzcendentális testükben, eredeti lelki formájukban látják az élőlényeket. Tehát ez az alap. És csak nem viszonozhat. Úgy. És általában ezek a személyek ugye mindig a matematikális szintről, vagy a matematikális szintre helyezik magukat vissza, hogy mindenkit közönséges élőnként láthassanak, és mert azzal tudnak segíteni, úgy tudnak prédikálni, úgy tudnak nekünk segíteni. Aztán ugye persze meg sok aspektusa van, amit kérdeztél, hogy aztán, amikor ők a bhajanjukat végzik, a dzsapájukat, lelki életüket, szolgálatukat, akkor ők ott teljesen elmerülnek abban a hangulatban, ami az ő legfelsőbb urával való kapcsolatukra jellemző. És akkor ott egyébként sem feltétlenül kell, hogy ott legyenek a világi emberek, vagy akár még más bakták is. Nem tudom, ilyesmire kérdezett rá, Tadzsi? Valami még? Mire nem válaszoltam? Jó, más valami? Jó, köszönöm szépen a figyelmet. Sila Prabhupada, Jai, Rahatarási, Vágavatam, Jai, 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 J